Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Keddi adásunk témái. Ferenc pápa szolidaritási alapot hozott létre a római rászorultak részére. Komastri bíboros. A járvány idején imádkozott rózsafüzér sok ember szívét megváltoztatta. Hongkong segédpüspöke a Tiananmen évfordulóján. Előbb a nép, utána a kormány. Ferenc pápa szolidaritási alapot hozott létre a római rászorultak részére. Angelo Di Donatis római vikárius bíborosnak írt levelében a pápa 1 millió euró előirányozásával szolidaritási alapot hozott létre, amely a világjárvány sújtotta római rászorulóknak akar segíteni. A június 8-án aláírt levél kezdetén Ferenc pápa a félelem időszakáról beszél, amely komolyan aláásta a városunk szociális hálóját. Sokan kérnek segítséget, és úgy tűnik, hogy az 5 kenyér és a 2 hal nem elég. Mégis az életre valóság sokféle jelét lehet látni a városban, amint sokan feltűrik ingújukat, hogy segítsenek a szegényeknek, a betegeknek, vagy ahogy a rómaiak az ablakokban és a teraszokon megtapsolták az orvosokat és az egészségügyi dolgozókat. Nem csak rögtönzött érzelem megnyilvánulásokról van szó. A római polgárok közösségre és részvételre várnak, és azt kérik, hogy együtt dolgozzanak a közjó érdekében. Az intézményeknek és a civil társadalomnak meg kell hallani ezt a kérést, és azt politikává és konkrét cselekedetté kell alakítani a város javára. A pápa azt kívánja, hogy a város visszatérése a normalitáshoz olyan műből induljon ki, amely mindenek előtt a peremre szorultak szenvedésével szembesül. Az egyház pedig jelen van a városban, kész a gyengék megsegítésére és az együttműködésre a polgári szervezetekkel. Nagyon a pápa szívén fekszik azon személyek méltóságának megőrzése, akik a járványhelyzet miatt kimaradnak az intézményes gondoskodásból, és segítségre szorulnak mindaddig, amíg ismét önállókká nem lesznek. A pápa elsősorban a napszámosok és alkalmi dolgozók nagy seregére gondol, akiknek nincs munkaszerződésük. Közülük sokan szülők, akik fáradtságot tudnak asztalt teríteni, és csak a legszükségesebbeket képesek biztosítani. A pápa Róma püspökeként úgy döntött, hogy az egyházmegyében egy Jézus isteni munkás nevű alapot hoz létre, hogy a munka méltóságára emlékeztessen 1 millió euró előirányozásával az egyházmegyei karitásznak. A pápa reméli, hogy ez egy valódi és igazi szövetség lesz Róma számára, ahol mindenki az újjászületés főszereplőjének érezheti magát. Ez az alap minden jó akaratú szemét arra akar ösztönözni, hogy konkrét gesztussal kapcsolódjon bele azok iránt, akik vigaszt, reményt várnak és jogaik elismerését látnák. A pápa minden intézményt és polgárt arra hív, hogy nagylelkűen osztozzanak mindabban, ami a rendelkezésükre áll, amikor a nehéz helyzet miatt már nem elegendő csak a feleslegből adni. Örömmel látna a városban a szomszéd ajtó szolidaritásának a felvirágzását és az adósságok elengedését. Az egyházmegye papjaihoz fordulva arra kéri őket, hogy elsőként járuljanak hozzá az alaphoz, és lelkesen támogassák közösségeikben a megosztást. A szentmise mindennapi kenyértörése segítse őket, hogy másként cselekedjenek most testvéreikkel. Ferenc pápa levele végén áldást ad egyházmegyéje közössége és az egész város számára, Szűz Mária a római nép üdvössége pártfogását kérve.
Komastri bíboros. A járvány idején imádkozott rózsafüzér sok ember szívét megváltoztatta. A pápa vatikánvárosi helynöke meghatott szavakkal nyilatkozott arról, milyen óriási visszhangja volt kezdeményezésének, vagyis hogy március 11-e és május 30-a között minden délben Élő televíziós közvetítéssel imádkozta a rózsafüzért a Szent Péter bazilikában. Ha úgy hozná az élet, azonnal újra kezdeném, mondta a bazilika főpapja. Legalább 1,5 millió ember követte az élő imádságokat. Levelek ezrei érkeztek Angelo Comastri bíboroshoz, és még mindig írnak a hálás hívek, akik nap mint nap együtt imádkozták vele a szentolvasót a Szent Péter bazilikából, a járvány legsúlyosabb időszakában. Ilyen döbbenetes számú hallgatóságot soha nem tudtam volna elképzelni, vallotta be a bíboros, kezében tartva a leveleket. Szerte Olaszországból írtak a hívek, és a levelekből kitűnik, milyen óriási igény van az imára, milyen rendkívüli hatással van az imádság az emberek életére. És ez nem csak a templomba járókra igaz. Az egyháztól távol állók közül is voltak, akik rendszeresen összegyűltek, hogy részt vegyenek a találkozókon. Egy ateista könnyekben tört ki, térdre borult, és életében először elkezdett imádkozni. Egy fiatalember, aki azt kérte, hogy folytassák a rózsafüzér imákat, többször meghatódott imádság közben. Egy nyugdíjas otthonban élő hallgatag, idős asszony újra megtalálta a szavakat az ima hatására. Ez az erős bevonódás még inkább megerősítette, hogy a gondokat csak úgy tudjuk megoldani, ha megnyílunk a mindenható előtt. Isten nélkül az élet abszurditás. A kezdeményezés megérintette sok ember életét, jól lehet kizárólag az imán alapult. Az ima a legszebb dolog, amit tehetünk ebben az életben, mert összeköt minket az Úrral. És éppen ez történt Comastri bíboros elképzelése révén, aki a járvány sötét napjaiban a régi, ismerős imádsághoz folyamodott, az egyszerű szentolvasóhoz. Nagyon sok sajtóorgánum közvetítette a Vatikán média kamerája által felvett képsorokat. Eredetileg néhány napig tartott volna a rózsafüzér imádkozás március 11-ét követően, mégis hétről hétre tovább folytatódott a nagy hét kivételével egészen május végéig, összesen 66 alkalommal. Magukkal sodortak az események, mondja Comastri bíboros, akitől sokan kérték, hogy folytatódjon a kezdeményezés. Ez kicsit nehezebb most, hogy a Szent Péter bazilikában újra visszaállt a liturgia megszokott rendje, de ha megvolnának hozzá a feltételek, én kész lennék folytatni, amíg csak élek, lelkesedik a bazilika főpapja. Comastri bíboros május 8-án a szentolvasó imádkozásakor édesanyjáról beszélt. Anyukám, mondta meghatottan, egészen addig elkísért, amíg kineveztek Loreto érseknek. Soha nem feküdt le addig, amíg haza nem értem. Becsukta az ajtót, és azt mondta nekem, jó éjszakát, fiam, az Úr áldjon meg. Ilyenek az édesanyák. És amikor hiányzik az anya, akkor a gyereke élete keserű, kemény és szomorú lesz, osztotta meg személyes emlékét a hallgatósággal a bíboros. A veszélyhelyzet elmúltával fontos levonni a tanulságokat. Comastri bíboros szerint mindannyian alázatot tanultunk ebben a helyzetben. Rájöttünk, hogy nem vagyunk a világ urai. Elegendő volt egy vírus, hogy térdre kényszerítse a nyugat fejlett gazdaságát. Gyakorlati szinten is sok következménnyel járt ez az időszak. Sokan felfedezték, milyen jó dolog jót tenni, utalta bíboros arra sok fiatalra, akik lelkesen segítettek az időseknek otthonaikban, a kórházakban. De vajon hogyan változtatta meg a járvány megtapasztalása Comastri bíboros életét? Teljesen őszintén elmondhatom, hogy megerősítést kaptam rá, az emberek a paptól csak segítséget várnak, hogy találkozzanak Jézussal. Ha mást adunk nekik, az átmenetileg elég nekik, de nem oldja meg a problémákat. Az, ami megváltoztatja az életet, a találkozás Jézussal. Zárja a Vatikáni Rádiónak adott interjúját Angelo Comastri bíboros, a pápa vatikánvárosi helynöke, a Szent Péter bazilika főpapja.
Hongkong segédpüspöke a Tiananmen évfordulóján. Előbb a nép, utána a kormány. Joseph H. Csixing, Hongkong segédpüspöke, június 4-én szentmisét mutatott be a Tiananmen téren meggyilkoltak emlékére. Azért imádkozott, hogy lejjenek örök békére a másvilágon, és hogy tegyenek igazságot az ügyükben. Hongkong számos június 4-ét átélt már. Istent és embertársunkat szeretni annyit jelent, hogy az ember értéke sokkal fontosabb minden más intézményi értéknél. Előbb a nép, utána a kormány. Előbb az igazság, utána az érdek. Lehet, hogy ez az utolsó emlékmise, amit június 4-e emlékére bemutatok? Nem tudom, jegyezte meg a szertartáson a püspök. A Tiananmen téri mészárlás 31. évfordulójára szervezett programok között szerepelt az imavirrasztás a Victoria Parkban és szentmiség bemutatása a meggyilkoltak emlékére Hongkongban. A Tiananmen téri vérengzés során 1989. június 3-án és 4-én a kínai hadsereg katonái megtámadták a pekingi Tiananmen téren április 14-én kezdődött diáktüntetés résztvevőit. A halottak számára vonatkozó különböző becslések 200-tól 10 000-ig terjednek. Joseph H. Cixing, hongkongi segédpüspök, szentmisét mutatott be a Szent Kereszt templomban, amelyen hívek ezrei vettek részt, akik az istentiszteleti hely előtti telet is megtöltötték. Mindannyian égő gyertyát tartottak a kezükben, ahogy az imavirrasztás szervezői javasolták, jelenti az Asia News hírügynökség. Ezen a napon összegyűltünk, hogy imádkozzunk 1989. június 4-e emlékére, kezdte homíliáját a hongkongi segédpüspök. Számunkra azonban ez a nap egyáltalán nem a múlt, ma is szívünkben hordozzuk. Nem pusztán csak megemlékezni akarunk róla, mi nem akarjuk elfelejteni ezt a napot. Az azóta eltelt 31 évben sok június 4-ét átéltünk. 1997. június 4-én Hongkong visszatért Kínához. 2003. június 4-én tüntetők tiltakoztak a nemzetbiztonságra vonatkozó 23. cikkely ellen. 2014. június 4-én elindult az esernyők mozgalma, amely beleszólást követelt a választóknak a Kínához visszatért város irányításába, békés tüntetésük azonban eredménytelen maradt. 2019. június 4-én elindult az emberek politikai okokból Kínának történő kiadatása elleni mozgalom. Végül pedig 2020. június 4-én megszületett a nemzetbiztonsági törvény, emlékeztetett a hongkongi püspök. Mi lesz a következő június 4-én? Miről válik emlékezetessé majd? Mi ösztönöz bennünket arra, hogy minden évben összegyűjjünk ugyanazon a napon, és együtt imádkozzunk, tette fel a kérdéseket a főpásztor. Keresztényként minden, amit teszünk, válasz Jézus Krisztus tanítására. A napi evangélium rámutat az Úr Jézus Krisztus legfontosabb parancsolatára, vagyis arra, hogy szeressük Istent és embertársunkat. Nem csak mondja, de saját életével és halálával meg is mutatja nekünk, hogy mit jelent teljes lényünkkel szeretni Istent és embertársunkat. Imádkozzunk együtt azért, hogy ezeket az érzelmeket magunkban hordozzuk. Mindenekelőtt emlékezzünk meg a Pekingben meghalt diákokról és polgárokról. Imádkozzunk, hogy találjanak örök békére a más világon, és hogy tegyenek igazságot ügyükben. Ők ugyan már halottak, de miért haltak meg? Hogyan haltak meg? E fiatalok szülei, a Tiananmeni anyák kifejezésre juttatták alázatos kérésüket. Igazságot akarnak a 89-es mozgalom kapcsán. Indítsanak kivizsgálást az ügyben, és hozzák nyilvánosságra az igazságot, valamint nyilvánosan kérjenek bocsánatot az áldozatok családtagjaitól. Ezek a kérések talán nem tűnnek reálisnak, de a hit azt mondja, hogy a legfontosabb dolog Isten akaratát teljesíteni. Az ő akarata pedig az, hogy szeressük az Urat és embertársunkat, mert az embert Isten teremtette és szerette. Ezért az ember értéke sokkal fontosabb, mint bármilyen intézményi érték. Előbb a nép, utána a kormány. Előbb az igazság, utána az érdek, figyelmeztetett a hongkongi segédpüspök. Imádkozzunk együtt népünkért, honfitársainkért, ahogy az akkori diákok és civilek tették, akik életüket áldozták nem saját érdekeikért, hanem az ország, a nép jövőjéért. Azt mondták, ez az ország a miénk, ez a nép a miénk. Ha mi nem teszünk semmit, akkor ki fog? A gazdasági reformoknak és a nyitásnak köszönhetően Kína igazi gazdagságot és fejlődést tapasztalt meg. A nép életkörülményei kétségtelenül javultak. Ugyanakkor azonban számos más társadalmi probléma született, amely arra ösztönöz bennünket, hogy a politikai reformok elégtelenségéről gondolkodjunk. Sajnálatos módon a június 4-i mozgalommal véget értek a politikai rendszer reformjai is. Azóta a reformok lényegében gazdasági jellegűek voltak, figyelmen kívül hagyva a politikai reformokat és a társadalmi problémákat, amelyek a mai napig húzódnak, és talán még súlyosabbak, mutatott rá Hongkong segédpüspöke. Vannak, akik azt állítják, hogy a mai gazdagság éppen a Tiananmeni mészárlás megoldásának köszönhető, tehát ne hátra tekintsünk, hanem a jövő felé. Nem vagyok meggyőződve erről az elméletről, mert a történelem tele van meglepetésekkel. Ha a június 4-e nem végződött volna olyan véresen, akkor talán Kína a fejlődés más útját választotta volna, és talán még gazdagabb és erősebb lenne. Ki tudja? Minden esetre tény az, hogy Istent és embertársunkat szeretni a legfontosabb parancsolat, és hogy az embert Isten teremtette és szerette, tehát az ember nem csak kenyérrel él. Imádkozzunk a nemzetért és a népért, hogy egy olyan társadalmat tudjunk építeni, ami tiszteletben tartja az emberi méltóságot, miközben az anyagi gazdagság felé haladunk, kérte a hongkongi segédpüspök homíliájában. Idén imádkozzunk együtt Hongkongért és mindannyiunkért. A nemzetbiztonsági törvény jóváhagyása tovább súlyosbította Hongkong helyzetét, még kritikusabbá téve azt. Az út még nehezebbé vált. Mit kell tennünk? Tette fel a kérdést a segédpüspök. Úgy tűnik, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága egyre jobban csökken. Lehet, hogy ez az utolsó szent mise, amelyet június 4-e emlékére tartunk? Nem tudom, jegyezte meg keserűen a főpásztor. Nem lényeges, hogy milyen nehéz lesz a jövő, tudnunk kell, hogy keresztények vagyunk, Isten gyermekei, aki mindig velünk van és együtt jár velünk, erőt ad küldetésünkhöz. Továbbra is szeressük Istent és embertársunkat a nehézségek közepette, buzdította hongkongi püspök. Az elmúlt 31 évben, június 4-én este mindig meggyújtottunk egy gyertyát azokért, akik az árnyékban élnek, felemelve hangunkat azokért, akiknek nincs hangja, ezáltal is kifejezve szeretetünket. Ha egy nap mi sem szólalhatunk meg többé, ha mi is sötétségben végezzük, akkor osztozunk sorsukban, még jobban egységbe kerülve és még jobban szeretve egymást. Imádkozzunk és kérjük az Urat, hogy világosítson meg bennünket, és jelölje ki az igaz utat, adjon bátorságot ahhoz, hogy méltó emberként jelenhessünk meg Isten előtt, kérte a hongkongi segédpüspök. 31 év nem kevés. Mennyit kell még várnunk? Meddig tart még ez a próbatétel? Senki sem tudja. Ezért nagy vigaszt nyújt számomra az idei június 4-i megemlékezés témája. Ne féljetek, az Úr veletek együtt jár. A zsidók 40 évig voltak a sivatagban, Mózes e szavakkal buzdította őket. Bennünket is ez bátoríthat, hogy megtaláljuk a tanításából fakadó szükséges erőt. Megemlékezésünk nem érte el még a 40. évet. Nem félünk, mert az Úr mellettünk halad. Imádkozzunk, hogy továbbra is szeressük Istent és embertársunkat jó és rossz időkben egyaránt. Imádkozzunk, hogy a hit tüze mindig lobogjon, zárta homíliáját Hongkong segédpüspöke a Tiananmen téri mészárlás 31. évfordulóján bemutatott szentmiséjén.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi adásunk véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jesus Christus.
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora. Igéző. Vallomások Isten szaváról.